Lábom előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg most Isten bennünket tanító igéjét, amint az szól hozzánk, az apostolok cselekedeteinek könyve második részéből, a 41-től a 47-ig terjedő versekből. Apostolok cselekedeteinek könyve második részéből, 41-től a 47-ig terjedő versekből hallgassuk Isten igéjét.
Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, újongással és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növekedte a gyülekezetet, és az üdvözlőket növelte.
Isten áldja meg szívünkben az ő igéjét, hogy megértsük, befogadjuk, és meg is tartsuk azt. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy te nyitott szívvel hallgatod azt a könyörgést, amivel kezdtük az Isten tiszteletet. Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Urunk, te ígérted azt meg, hogy ahol téged keresnek a testvérek együtt, ott te ott vagy. Így szeretnénk most valóban komolyan venni a második felét is ennek a mondatnak, hogy mi imádásodra jöttünk össze. Szeretnénk téged imádni, előtted leborulni, veled találkozni. És Urunk, olyan könnyen az Isten tisztelet, a gyülekezeti élet külső kereteit látjuk meg, és azok elvonják a figyelmünket a lényegről. Olyan könnyen megfeledkezünk arról, hogy arról a csodáról, hogy te itt vagy köztünk, szent, hatalmas, mindenható Isten, menj és föld ura, szerető Isten, aki lehajoltál hozzánk, és aki most is keresed a szívünket, áldunk téged. Te látod, hogy mi, akik imádásodra jöttünk, mennyiféle érzést, mennyiféle élményt, gondolatot hoztunk a szívünkben. Te látod, Urunk, a hálánkat. Egy-egy nagy eseményért, ajándékért szeretnénk megköszönni születés csodáját. Szeretnénk megköszönni gondoskodó szeretetedet azokkal együtt, akik ezt hozták a szívükbe ma. Szeretnénk megköszönni, Urunk, együtt is, mint gyülekezet azt, hogy az év első hónapjában velünk voltál. És hogy sok-sok feladat és tervezés, beszámolási munka között erőt adtál a gyülekezet presbitériumának is. Köszönjük neked. Urunk, szeretnénk odaállni azok mellé, akik most a betegségük gondját hozták magukkal, akik kórházba készülnek, vagy éppen kórházban vannak, és nem tudnak itt lenni közöttünk. Azoknak a szíve aggodalmát, akik szeretteikért aggódnak, és azokat is, akik talán éppen azt számolgatják most is, hogy hogy fognak kijönni ebben a hónapban az anyagi javaikból. Urunk, kérünk, segíts, hogy most mindezt eléd tehessük. Nem csak imádságban kimondva, hanem szívvel is úgy imádkozva, vagy oda tesszük eléd, és kérjük a te segítségedet, a te áldásodat, a te erődet, és hogy valóban előtted adunk hálát, amikor hálát adunk. És szeretnénk, Urunk Istenünk, most együtt mindannyian a bűneinket is eléd hozni. Mert te látod, hogy sokféle élethelyzetet élünk mi meg, fiatalon, vagy éppen idősen. Olyan különböző emberek vagyunk, de ebben nincs különbség. Hogy mindannyian csak bűnös emberként állhatunk eléd ma is, megköszönve azt, hogy bűneink ellenére megtartott a te irgalmad, és a te megtisztító kegyelmedért könyörögve. Urunk, add a te világosságodat, kérünk, hogy láthassuk azt, ami nem kedves neked az életünkben, és adj őszinte igentmondást a te akaratodra, hogy most is hadd munkálkodjon bennünk úgy a te igét, hogy tisztítson, hogy lehessünk méltóbbak te hozzád. Mert te látod, hogy hányszor hoztunk szégyent rád, az elmúlt héten is akár. Mi, akiket a te nevedről neveznek Krisztus, nem úgy viselkedtünk, mint a te tanítványaid. Bocsáss meg ezért. És kérünk, hogy szent lelked által áld meg most igére figyelésünket, hogy mégis érthessük a te akaratodat, ne csak általánosságban, hanem személy szerint a magunk életére nézve. Így légy most közöttünk, és áld meg ennek a gyülekezetnek minden tagjának életét, szívét. Amen. Isten ma bennünket megszólító igéjét olvasom, testvérek, és az ő szent lelke segítségül hívásával üzenetét hirdetem, ez alapján, az ige alapján, amint az írva található Pál apostolnak Kolossébeliekhez írott levele második részében, a 6. és a 7. versben, az igére fennállva hallgassunk figyelemmel. Kolossé levél 2. részében, a 6. és 7. versben így szól Isten igéje. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, akik itt együtt vagyunk vasárnapi istentiszteleten, mindannyian ismerünk a gyülekezetünk életéből egy-egy kisebb-nagyobb szeletet, attól függően, hogy milyen mélységig veszünk részt a gyülekezet életében. És hát talán mindannyian tudnánk valamit mondani, vagy tudunk is, amikor a barátaink megkérdeznek arról, hogy hát mégiscsak mit csináltok ti ott a gyülekezetben, miért jártok oda, mi történik egy templomban, mi ennek az értelme, miért fontos ez nektek. De tudjuk-e, hogy hogyan dől el az, hogy például milyen alkalmaink vannak a gyülekezetben egy évben. Hogy mi az, ami megtörténik, és mi az, ami nem történik meg. Mindig halljuk azt az istentiszteleten, hogy a presbitereket presbiteri gyűlésre hívjuk, talán több-kevesebb fogalma mindenkinek van arról, hogy ez pontosan mit is jelent. Tudjuk-e azt, hogy a presbitérium, a gyülekezet vezető közössége évről évre munkatervet fogad el, amiközben komolyan beszélgetünk arról, hogy mi legyen és mi ne legyen, és hogy miért. Próbáljuk végig gondolni azt, hogy mit miért teszünk. Mert az életünkben, és így a gyülekezetünk életében is vannak olyan dolgok, amikre azt mondjuk, hogy tesszük, mert így szoktuk. Vagy nem is mondjuk, egyszerűen csak tesszük, mert így szoktuk. De olyan jó, hogyha egyre kevésbé ez az indoka annak, hogy mit miért teszünk. Olyan jó, hogyha tudjuk azt, hogy miért mi az értelme annak, hogy valamit teszünk, valamivel foglalkozunk. Mit kell tennünk egy gyülekezetben? Mi mire való egy gyülekezet életében? Minek kell megtörténnie a hívek életében? Fontos kérdések ezek, mégpedig úgy, hogy a Szentírás szerint tudjunk ezekre válaszolni. Ahogy Pál apostol ebben a mai igében konkrétan erről beszél. Minek kell megtörténni a kolossébeli és azóta is minden hívő ember életében, aki Jézus Krisztusban hisz. Azért hoztam a mai istentiszteletre ezt az igét. Szeretném elmondani a gyülekezetnek, hogy ez az ige áll a 2013. évi gyülekezeti munkatervünk fölött, amit a presbitérium az elmúlt hónapban elfogadott. Most figyeljünk erre az igére, és nézzük, hogy e szerint mit jelent a kereszténység, mit jelent a hívő élet, és hogy a gyülekezetünkben, az egyes alkalmakban hogy is helyezi el ez a hangsúlyokat. Pál apostol ebben az igében így fogalmaz, hívő embernek lenni, krisztusi embernek lenni, keresztény embernek lenni azt jelenti, hogy elfogadni Krisztus Jézust, az Urat, benne élni, meggyökerezni benne, felépülni benne, megerősödni a hit által, és egyre bőségesebben hálát adni az Istennek általa. És hogyha ezt végig gondoljuk, akkor ez nem csupán egy vasárnapi Isten tiszteletnek a leírása, hanem ez egy teljes életprogram, amit Pál apostol a szívünkre helyez, vagy Pál apostolon keresztül az Isten. És mindennek, ami a gyülekezetben történik, annak ezt a programot kell szolgálnia. Így kezdi Pál, mivel tehát elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat. És múlt időben beszél arról, ami megtörtént a kolossébeli emberek életében, hogy ők elfogadták Krisztust, befogadták Krisztust. Úgy szoktuk mondani, hogy megtértek, hitre jutottak ezek az emberek. Ezért tartoznak Jézushoz. És ebből mi azt kell, hogy aláhúzzuk, és azt kell, hogy megértsük, hogyha ez megtörtént a kolossébeliek életében, akkor ennek meg kell történnie minden ember életében, aki Krisztushoz akar tartozni. Valaminek történnie kell az emberrel ahhoz, hogy azt mondhassa, hogy én már Krisztusé vagyok, a magnak növekedésnek kell indulni, hogy meggyökerezzen, az épületnek alap kell, hogy építeni lehessen rá. És ez azt jelenti, ez szerint az ige szerint, hogy az Isten hívására, amit Jézus Krisztusban nekünk adott, nekünk egy aktív igent kell mondanunk személyesen és személy szerint. Mert amikor Jézus Pál apostol azt mondja, hogy befogadtátok, elfogadtátok Krisztus Jézust, akkor azzal nem azt mondja, hogy hagytátok azt, hogy Jézus belépjen az életetekbe. Értjük talán a különbséget a passzív beletörődés, meg az aktív elfogadás között. Nem azt mondja Pál, hogy a hitrejutás azt jelenti, hogy én azt mondom, hogy ha már itt vagyok, meg ha már most ezekről a dolgokról többet beszélünk ebben a világban, hát nekem nincs ellene kifogásom, történjék, hagyom. Vagy szoktuk mondani, beleszülettem, hát elfogadom, nem muszlimnak születtem, vagy éppen hindunak, keresztjénnek, legyen. Nem mondom rá azt, hogy nem. Nem ilyenről beszél Pál. És nem is azt mondja csupán, hogy higgyetek el valamit. Nem passzív dologról beszél. Olyan sokat vitatkozunk a teológusok, vagy vitatkoznak, inkább így mondom, a teológusok arról, hogy vajon milyen szerepünk van nekünk abban, hogy hitre jutunk. Mert hát a hit az Isten ajándéka, ezt mondja a Biblia, és sokan azt mondják, hogy mi az, hogy én döntöm el, hogy oda tartozom az Istenhez, vagy nem. Vagy beletörődök, vagy nem, az Isten akarata. Mit mond erről itt az ige? Azt mondja, hogy a hit valóban Isten ajándéka. És én ezzel az ajándékkal nem játszhatok, ezt nem én találtam ki, ennek a forrása nem én vagyok, de mégis van valami szerepem abban, hogy ez az ajándék elér hozzám, és ezt egy olyan görög szóval fejezi ki Pál apostol, amikor azt mondja, hogy elfogadtátok a Krisztust, akkor egy olyan szót mond, ami azt jelenti, hogy átvettétek, magatokhoz vettétek, birtokba vettétek, igénybe vettétek, sőt, ezt a szót használják még arra is, hogy őrizetbe vesznek valakit, azért mégiscsak aktív dolog, tehát őrizetbe nem szoktunk valakit passzívan venni, hogy besétál a börtönbe, és akkor hagyjuk, hogy megtörténjen. Benne van ez, hogy kinyújtom a kezem, és átveszem. Valaki nyújtja felém az ajándékot, és én állhatok így leengedett kezekkel, és passzívan hagyhatom, hogy rám dobja, leesik rólam. Vagy kinyújtom a kezem, és megragadom. Nem én veszem el tőle akarata ellenére, de amikor nyújtja, akkor átveszem. Egy aktív igen, ezt mondja Pál apostol, elfogadtátok Krisztust. Azt mondtátok, hogy nekem kell, nekem ő kell. Elsősorban ő kell. Aktív igen. De mit is jelent a Biblia fogalmai szerint befogadni, elfogadni Krisztust? Olyan sokat beszélünk erről, és azért itt elég határozott dolgokról beszél Pál apostol. Sokszor talán úgy gondoljuk, hogy valami misztikus látomásban kéne nekünk látni Jézust, vagy egy emelkedett pillanatban valami olyan érzelmi élményt átélni, amire aztán rá tudjuk mondani, hogy na, ott valami történt velem, mert ott valahogy nagyon földobottnak éreztem magam egy evangelizáción. Nem erről beszél Pál. Különbözőek vagyunk, vannak érzelmi típusú emberek, és vannak inkább racionálisak, akik nehezen jönnek lelkesedésbe, de ez a különbség ez nem befolyásolja azt, hogy nekünk el kell, be kell fogadnunk Krisztust. Mindenképpen azt jelenti, a mai ige szerint is, elfogadni Krisztust, hogy én megismerem az evangéliumi igazságokat Jézus Krisztus személyével kapcsolatban. Megismerem azt, amit a Szentírás mond róla, vagyis, hogy kicsoda ő, hogy miért jött, hogy mit akar velünk, hogy mit jelent hozzá tartozni. Megismerem az apostoli tanítást Jézus Krisztus személyéről, és ezt a tanítást elfogadom, azt mondom, hogy én ezt hiszem, és nem például azt, hogy Pártus Jézus tanítását, vagy nem tudom én milyen tanítást Jézusról, hanem azt, amit az evangélium mond, ezt hiszem, és rábízom az életemet személyesen. Nem maradok kívülálló, mint aki megtanult egy leckét, hanem azt mondom, hogy na, akkor mostantól én megismertem, elfogadtam, rábízom magam. Vigyáznunk kell, mert a mai világban is kínálnak mindenféle alapon és mindenféle háttérrel nagy lelki élményeket. Éljünk át valami spirituális élményt, nem mindegy, hogy milyen spirituális élményt élünk át, hol és kivel találkozunk akkor, amikor a lelkünk valami nagy érzelmi lendületet kap. Jézust meg kell ismerni. Sőt, azt mondja Pál a Kolossé levélben és egy másik helyen, meg az Efézusiban is, hogy Jézust meg kell tanulni. Azt mondja az efézusiaknak, hogy ti nem így tanultátok a Krisztust. Tanultátok. Az apostoli tanítás szerint, ahogy az őt ismerők továbbadták nektek, meg kell tanulni, hogy megismerve elfogadhassuk és rábízhassuk magunkat. Heidelbergi K.T. gyönyörűen fogalmazza meg azt, hogy mi is az igaz hit. Mert azt mondjuk, hogy hisz az ember és mindegy csak higgyen, de a K.T. szerint van igaz hit, meg van nem igaz hit, és a nem igaz hit az nem tart meg minket. Azt mondja a K.T., hogy az igaz hit nem csak az a bizonyos megismerés, melynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében kijelentett, hanem egyszer s mindaz a szívbeli bizalom is, amelyet a Szentlélek az evangélium által gerjeszt bennem, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és életet ajándékoz kegyelméből egyedül Krisztus érdeméért. És itt most néhány szót ebből szeretnék kiemelni. Jó, hogyha elolvassuk meg, megtanuljuk ezt a kérdést, mert ez egy nagyon fontos kérdés, minden szava. De hogy kezdődik? Azt mondja, hogy nem csak az a biztos ismeret, nem csak ismeret, de ismeret is. Biztos ismeret van szükségünk, aminélkül nem bízhatunk meg senkiben, akárkiben nem bízik meg az ember, csak abban, akiről van elég információja ahhoz, hogy rábízza az életét. Megismerem a Jézusról szóló tanítást, elfogadom, elhiszem és rábízom magam. Az apostolok cselekedeteinek könyvéből hallottuk a lekció igét, és arról hallhattunk, hogy az első pünkös napján, amikor Péter ige hirdetésére 3000 ember megtért, akkor ők mit csináltak együtt? Annak a 3000 embernek elég volt az az információ, amit Péter az ige hirdetésében elmondott, szíven ütötte őket, azt mondták, hogy mi ezen az úton akarunk járni, de utána azt olvassuk róluk, hogy kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, vagyis leültek és azt mondták, nekünk meg kell tanulnunk a Krisztust. Többet akarunk tudni róla. Nem azt mondták, hogy nekünk már itt van a Szentlélek a szívünkben, minket ne tanítson senki, majd a belső kijelentéseink vezetnek, nem. Leültek és meghallgatták azt, amit az apostolok, a tanítványok, akik Jézust ismerték, elmondtak nekik. És elmondták biztos, hogy Jézus miket tett, hogy mit tanított, elmondták a hegyi beszédet, rengeteg tanulnivaló volt. És ezek az emberek tanulták a Krisztust. Az igaz hit nem valami vallásos élmény, amit bárhol beszerezhetünk, akármit mondanak, csak egy kicsit legyünk spirituálisan felhangolva, hanem a názáreti Jézus konkrét személyével kapcsolatos tudás, annak elfogadása, és az, hogy én rábízom magam. Hogy megismerem, hogy ő az Isten fia, hogy ő a felkent, a megváltó, és rábízom az életemet. Tisztáznunk kell az alapokat. Tényleg őt ismerem? Tényleg ő benne hiszek? Akiről az evangélium beszél? Nem akit én kitaláltam magamnak, vagy amit innen-onnan összeszedtem, hanem akiről az evangélium beszél. Tényleg azt gondolom Istenről és a hitről, amit az apostoli tanítás mond el, amit az evangéliumokban írtak le? Vagy valami más forrásból veszem az információimat, mert hát nagy tudású emberek mondanak egészen mást Jézus személyéről, mint amit a Biblia. Tisztázni kell az alapokat, mert az igaz hit ismeret az evangélium alapján. És hát persze, hogy elhangzik és el is kell hangoznia, hogy ez egy személyes döntés, Jézus az én megváltóm és az én Uram. Mert ez még egy nagyon fontos szó, amit az apostol hozzátesz. Elfogadtátok Krisztus Jézust, ugye Krisztust a felkentet jelenti, a Messiást, mint Urat az életetekben. Mert őről azt tanítja az evangélium, hogy ő Úr. Hogy nem csak a bűneimet eltörlő kegyelmet hozza Jézus, hanem az életet vezérlő uralmat is hozza az életembe. Elfogadni Jézust nem csak azt jelenti, hogy elfogadom, hogy ő megbocsátja a bűneimet, hanem egy lélegzetre jelenti azt is, hogy alárendelem magam és elfogadom azt, hogy mostantól nem én irányítok, hanem Jézus. Neki adom a vezérlést, és valahányszor visszaveszem, kész vagyok ezt megbánni, és visszaadni neki, hogy ő vezessen. Az igaz hit nem csak addig jut el, hogy Isten megbocsát, aztán végül odáig, hogy ő elnéz mindent, tehát végül is akárhogy élünk, Isten kegyelmes, ez nem az igaz hit, és nem szabad csodálkoznunk, hogyha ilyen gondolatok mentén élünk, hogy nem működik a hitéletünk, ez egy áldatlan állapot. Az igaz hit látja, hogy Isten megbocsát feltétel nélkül, de látja azt is, hogy ő uralkodik, vezet, formál, és nála van az irányítás. Ismeret, bizalom és engedelmesség. Mert bízom benne, átadom neki az uralmat. Erről beszél Pál. Ha elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat, annak van egy gyakorlati következménye, éljetek ő benne. És itt is egy nagyon érdekes szót használ az eredeti szöveg. Éljetek ő benne, szó szerint azt jelenti, hogy járjatok. Járjatok ő benne. Ahogy az első Zsoltár mondja, aki nem jár a hitetlenek tanácsán, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, az ő akaratában jár, az a boldog ember. Azt mondja Pál, hogyha hitre jutottatok, akkor járjatok Krisztusban. Mert Jézus azt mondja, hogy kövess engem. Ne csak tudj rólam, ne csak hidd el, hanem mozdulj meg, kövess, járj az úton. Éppen ezért mondhatjuk azt, hogy a kereszténység életforma, amit úgy fejez ki a Biblia, hogy az Úrban járunk. És ez az Úrban, ezt megint csak szoktuk mondani, ez egy különleges erőteret jelent, hogy nem vagyunk egyedül, hogy Jézust folyamatosan ott tudhatjuk az életünkben, hogy az ő erejét kérhetjük, hogy mindent neki mondhatunk el, de figyeljünk a mai ígére, hogy ezt se misztifikáljuk el. Hogyan van velünk Jézus? Azt tanítja a Biblia, hogy nem valami megfoghatatlan szellemi jelenlétben, hanem az igéje és szent lelke által. Vagyis az Úrban járni azt jelenti, hogy megismerem az ő kijelentett akaratát, a Szentírást, megértem, igent mondok rá, és aszerint élem az életemet, a Szent Lélek erejét segítségül hívva, mert tudom, hogy nekem enélkül nem megy. De megint csak az, hogy az igét meg kell ismernem, hogy mit is mondott Isten arról, hogy hogy kell élni. És megint csak tanulnom kell, meg kell tanulnom, hogy mit parancsol Jézus. Egészen konkrét dolgokat, egészen konkrét élethelyzetekben, olyan helyzeteket, olyan dolgokat, amiket nem ismerünk sokszor. És nem a szerint járunk, csak éljük az életünket. A hétköznapi döntéseinket hozzuk, ahogy szoktuk, ahogy láttuk a többiektől, pedig Jézusnak világos tanítása van sok mindenről. És ha komolyan veszem, hogy ő az Úr, akkor igyekszem aszerint járni, amit ő mond. Olvassuk csak végig a Kolossé levelet, vagy bármelyik Páli levelet, nagyon határozott útmutatásokat mond Pál apostol arról, hogy hogyan kell járni az Úrban. Hogy hogyan éljek a munkahelyen például, hogy mire kell figyelni a családban, és lehetne még sorolni, hogy mi minden. Az ember él valahogy, és aztán amikor elfogadja Jézus Krisztust, akkor elkezd változni az élete, de ehhez meg kell ismernie azt, az útmutatást, hogy hogyan is változzon, és aztán járni. Mert azt is tudjuk, hogy egy dolog ismerni az utat, és egy egész más dolog járni rajta, ég és föld. És ha ezt komolyan vesszük, akkor látjuk azt, hogy keresztyénnek lenni nem lehet felszínesen, nem lehet úgy, hogy fél munkát végzünk, hanem csak úgy, hogy megkapaszkodunk, hogy elmélyülünk, hogy felépülünk, hogy állandó fejlődésben, állandó tanulásban van az életünk, állandó gyakorlásban, mert ez egy dinamikusan fejlődő kapcsolat, amiről itt az ige beszél. És hát ezt nagyon nehéz elfogadni nekünk, akik egy instant világban élünk, ahol a kakaópor azonnal oldódik, és a levest is meg lehet főzni 10 perc alatt porból, sőt, még rosszabb, mert azonnal lehet hitelt is felvenni, még ha egy egész életre el is adósítjuk magunkat vele. Azt várják tőlünk mindig, hogy azonnal válaszoljunk mindenre, csípőből, és nincs idő átgondolni, mert pörögni kell, és ez egy tényleg ilyen azonnal oldódó világ. És akkor szembe kell néznünk azzal, hogy találkozunk a Krisztusról szóló evangéliummal, és azt mondja, hogy a hit az így nem megy. Az ilyen instant módon nem megy. A hitre jutáshoz is sok-sok minden kell, és miután hitre jutottunk, meg kell látnunk, hogy rosszul gondoltuk, hogyha azt hittük, hogy ez a vége, ez a cél, ez a kezdet. Itt indul az út. Nagyon fontos a hitre jutás, mert aki nem született újjá, annak nincs élete lélek szerint. De nem ez a vége, hanem ez a kezdet. Azt mondja az apostol, hogy meg kell gyökereznünk, hogy fel kell épülnünk, és látnunk kell akár a magunk életén is, hogy sokszor olyan a keresztény életünk, mint ahogy Jézus példázata mondja, mint a sziklás földben vergődő kis növény, ami nem eresztette mélyre a gyökerét, és halódik, haldoklik, mert nincs tápanyag, nem kapaszkodott meg. Nagy a lelkesedés, az indulás, és aztán utána nagy a zuhanás, a visszaesés, mert jönnek a próbák, és eltántorodunk. Vagy sokszor olyan az életünk, mint az a ház, amit lealapoztak, és aztán utána elfelejtettek ráépíteni, vagy nem volt pénz, és már az alap is kezd pusztulni, mert nem kerültek oda a falak és a tető. Hogyan gyökerezzünk meg, és hogyan épüljünk fel? hogyan erősödik meg egy kötődés, egy kapcsolat, mondjuk emberek között egy barátság, vagy akár egy szerelem, egy házastársi kapcsolat, hogyan szokott megerősödni? Hát úgy, hogy egyre jobban megismerjük egymást, hogy hűségesen kitartunk egymás mellett jobban és rosszban, hogy megteszünk egymásért dolgokat, és hogy egyre mélyebben bízunk egymásban, és egyre nagyobb szükségünk van egymásra. Így van Jézussal is. És az ő oldala rendben van, ő ismer bennünket jobban, mint mi magunkat. Tehát neki már nem kell jobban megismerni minket, ő tud rólunk mindent. De a mi oldalunkról ez az ismerkedéshez kell, hogy folyamatosan tovább menjen, tehát amikor hitre jutottunk, akkor nincs a tanulásnak vége, hanem egyre jobban meg kell ismernünk őt. És ez nem azt jelenti, hogy új igazságokat találunk ki róla, hogy elég érdekes legyen, akkor nekem most az jutott eszembe Istenről, leírom, és aztán a többiek csodálnak, hogy milyen nagy dolog jutott eszembe. Nem új igazságokat kell kitalálnunk, mert azzal mindig baj van, hanem az ő igéjét tanulmányozni egyre mélyebben, hogy egyre jobban megismerjük, amit a Szentírás tanít róla. Hogy új igazságokat fedezzünk föl, ami számunkra új, mert még nem tudtuk, de itt van az igében. Egyre jobban megismerni őt. Az igére építsd a hitedet. És az imádság, ugye a másik, annak gyakorlása, hogy én egyre inkább elkezdek számítani Jézusra. Hogy tudatosítom, hogy nem egyedül élek, hanem segítségül hívhatom őt. Hogy vele beszélem meg, tőle kérem el az életemet, az ő akaratát keresem. Konkrét helyzetekben rábízom magam. Az engedelmesség, amiről már szó volt, hogy abban gyakorlom magam, hogy nem csak új információkat tudok meg, hanem meg is teszem azt, amit megértettem. Érte. Ahogy Jézus mondja, ha szerettek engem, megtartjátok a parancsolataimat. Ebben a szeretetben kell növekednünk, hogy egyre inkább a vérünké váljon, hogy amit tudunk róla, aszerint élünk is. Mert valljuk meg őszintén, hogy mindegyikünk életében van legalább némi diszonancia a között, amit tudunk Isten akaratáról, és amit cselekszünk is. Ennek kell egyre inkább közelebb kerülni egymáshoz. És ez nem csak azt jelenti, hogy gyülekezeti szolgálatokat vállalunk, nagyon sokat beszélgetünk a gyülekezetben erről, hogy gyülekezetben is lehet szolgálatokat vállalni, de nem csak ezt jelenti, hanem elsősorban azt jelenti, hogy az életemet rendelem alá Jézusnak, hogy úgy rendezem a dolgaimat, ahogyan ő mondja, mert enélkül még a gyülekezeti szolgálatom se ér túl sokat. De persze azt is jelenti az engedelmesség, hogy adok az időmből, adok a pénzemből, adok az energiámból, a testvérek közösségében arra, amire ő mondja, mert ő kéri. Bizonyságot teszek, beszélek róla, mert ő kéri. Élek az igével, imádkozom, engedelmeskedem neki, és mindezt a testvérek közösségében. És ez sem azért, mert nekünk egyházat kell szervezni, hogy valamit mutassunk, hanem azért, mert Jézus maga mondja. Mindig azt mondja a tanítványainak, hogy ti. És azt mondja az ige, hogy a Krisztus teste vagytok együtt. Belegyökerezni, felépülni a Krisztusba, azt jelenti, hogy belegyökerezek és beépülök a testvérek közösségébe, a Krisztus testébe, mert a testről leszakadt testrész elhal, mert úgy nem lehet keresztény életet élni, hogy én egyedül járok. Krisztus testébe épülök be, és ezt mindig egy konkrét közösségben élem meg. Nem elég azt mondani, hogy én a nagy egyháznak úgyis tagja vagyok, mert ezt a tagságomat mindig konkrét emberek között egy gyülekezetbe tudom megélni. Szükségem van a testvéri közösség egyre szorosabb megtartó hálójára. Befejezem azzal, hogy ezt a tervet szeretné szolgálni ez a konkrét közösség is, ez a gyülekezet is, ezért van, ezért létezik, ez a feladata, nem más. És arra buzdítom, a testvéreket, hogy lássuk így az alkalmainkat, és éljünk így velük, a gyülekezeti alkalmakkal. Ma még a hirdetésben egy kicsit több szó lesz a keresztkérdések alkalmáról például. Lássuk meg, hogy az arra van, hogy az alapokat ismerjük meg, hogy az alapokat tegyük tisztába. Kinek is hiszek, mit is hiszek? És ha megkérdezik ezt tőlem, akkor tudjam elmondani. Jó ezt sok éven az Isten útján jár, sok éven keresztül az Isten útján járva is újra meg újra tisztázni. Vagy tudjuk, hogy vannak kiskörök a gyülekezetben, korcsoport szerint, vagy egyéb élethelyzet szerint jönnek össze hétről hétre testvérek kiskörökben. És ez sem azért történik, hogy elüssük valahogy az időt, hogy szórakoztassuk egymást, hogy bármiről beszélgessünk, ami eszünkbe jut, hanem azért, amit az ige mond, hogy növekedjen a hitünk, hogy formálódjon az életünk, hogy erősödjön a kapcsolatunk Istennel és egymással is. Vagy amikor az asztal körül jövünk össze, például amikor olyan alkalom van, hogy a templom után átmehetünk egy kávét, teát meginni, az sem etetős alkalom. Nem az a lényeg, hogy mit és mennyit eszünk, hanem a lényeg az, hogy az asztal közösség a Bibliában is mindig közösség formáló erő volt. Hogy ha csak egy száraz sütemény is van a kezünkbe, és akörül vagyunk együtt, tudjunk egymásra figyelni. Egymást jobban megismerni, netán a másik gondját megtudni, mibe segíthetünk, hogy erősödjön a közösség. Amikor imádságot hirdetünk, ima közösséget, vagy akár otthoni imára hívunk fel egy-egy bizonyos célért, az nem kegyeskedés, hanem komolyan gyakorlása annak, hogy mi az Istenben bízunk, és tőle kérünk el mindent. Vagy amikor a kórusunk próbára jön össze, az nem művészeti előadásra való gyakorlás, hanem az Isten közös dicsőítése. Arra vannak mindezek, és lehetne még sorolni, hogy elfogadjuk Krisztust, meggyökerezzünk benne, és megerősödjünk vele és az egymással való közösségben. Hogy megerősödjünk a hitben, abban, amit az evangélium tanít. Nem azért, és ez legyen tényleg az utolsó gondolat, nem azért, hogy elteljünk önmagunkkal, hogy mi már mennyire hívők vagyunk, mi már feketeöves keresztjének vagyunk, akik már túl vannak több képzésen. Nem ezért, azt mondja Pál apostol, azért, hogy elteljünk hálával. Nem önmagunkkal, hanem hálával teljünk el. Nem az önérzetünk legyen egyre bőségesebb, hanem a hálaadásunk legyen egyre bőségesebb. És ez a növekedés jele, testvérek. Ha növekedik az életünk Krisztusban, attól nem önteltebbek leszünk, hanem hálateltebbek. Mert a növekvő keresztjén embernek, így írta egy írásmagyarázó, mihelyt eltelne önmagával, azonnal eszébe jut, hogy mindene, ami van, az Isten ajándéka. És az egyetlen dolog, amivel eltelt, és ami belőle származik, amit az Istennek fölajánlhat, az a hála. Imádkozzunk! Hálát adunk neked, Úrunk, azért, hogy a te országodban semmi sem céltalan és semmi sem értelmetlen. Hogy semmit sem kell önmagáért csak úgy azért csinálnunk, mert így szokás. Köszönjük, hogy te mindennek célt és értelmet adsz. Áldott légy, Urunk, hogy így a mi gyülekezeti életünk, kegyességünk, hitéletünk is megszabadulhat az értelmetlenségből és a céltalanságból, vagy az öncélúságból. Mert Urunk, megvalljuk előtted azt, hogy bár a te országodban mindennek célja és értelme van, mi ezt mégis sokszor elfelejtjük, és sok olyan dologhoz ragaszkodunk, aminek nincs célja és nincs értelme, vagy éppen nem az az értelme, mint amilyen értelmet te adtál az életünknek. Kérünk, Urunk, szabadíts meg ebből minket, és köszönjük, hogy ezt teszed is a te igéd által, köszönjük, hogy megszólíthatunk az imádságban, és kérhetjük a te vezetésedet, köszönjük, hogy ezt testvéri közösségben gyakorolhatjuk, és hogy nevelődhetünk egymás által is. Te látod, hogy erre is mekkora szükségünk van. Hogy sokszor más ember mondja meg azt, hogy mennyire eltértünk a céltól az életben. És köszönjük, Urunk, hogy van igaz hit, ami valóban veled köt össze. És köszönjük, hogy ez nem egy homályos, megfoghatatlan valami, hanem te nagyon világosan elmondod, hogy téged kell megismernünk az igéből, elfogadnunk és rád bízni magunkat engedelmesen. Köszönjük, Urunk, hogy ez az igaz hit, ez mindig is csoda marad, a te csodád, ezért téged kérünk, hogy ébreszd ezt kinek-kinek a lelkében, és erősítsd, adj növekedést, akiben már megszületett ez a hit. De segíts meglátnunk azt, amit mi tehetünk érte. Urunk, sokszor olyanok vagyunk, hogy szeretnénk gyógyulni, de nem megyünk el orvoshoz. Hogy szeretnénk megerősödni a hitben, de nem megyünk el oda, ahol a te igéd szólna és erősítene minket. Urunk, segíts és józaníts bennünket, hogy lássuk, mi az, amit tőlünk vársz. Köszönjük neked a gyülekezetünket, és köszönjük neked azokat a lehetőségeket, amiket éppen ebben a közösségben készítettél, arra, hogy meggyökerezhessünk és felépülhessünk te benned. Kérünk, Urunk, áld meg ennek a gyülekezetnek az alkalmait, hogy mindig a te szent lelked áldásával történhessenek, hogy valóban történhessen az épülés, a gyökerezés, a növekedés, a gyümölcstermés a mi életünkben. Urunk Istenünk, imádkozunk azért, hogy te vezess bennünket, hogy te vigyázz ránk, imádkozunk azért, hogy segíts, hogy azok felé is, akik nem tartoznak a közösséghez, el tudjuk mondani, miért jó hozzád tartoznunk. Ne csak a szavainkkal, de az életünkkel is. Hogy minél többen rád találhassanak, hiszen te vagy az élet forrása, Urunk. Kérünk, használj ebben eszközeidől bennünket. És könyörgünk, segíts, hogy a terhek, a küzdelmeink, az életünkre kiszabott próbák alatt is tudjunk hűségesek maradni, hogy megtapasztalhassuk a te jelenlétedet, segítségedet, erődet, azt az örömteli áldást, hogy a próbák harcolása közben lehetünk igazán boldogok, ha a te kezedet fogjuk. Így kérünk, Urunk, vezess gyülekezetünket. Így imádkozunk, Urunk, a Szandaszőlősi városrészben folyó szolgálatért is. Köszönjük azt a lehetőséget, hogy ott is kaput nyitottál nekünk, Urunk. És kérünk, segíts, hogy minél több városrészt, minél inkább el tudjunk érni az evangéliummal. Látjuk azt a sok-sok embert, aki ebben a városban lakik, Urunk. És látjuk, hogy milyen kevesen ismernek téged személyesen. Kérünk a te szent lelkeddel, ébresz bennünket, hogy fölébredve, benned megerősödve tudjunk világító fény fákja lenni. Használd ezt a gyülekezetet, ami közösségünket, Urunk, a te akaratod szerint, a te országod, evangéliumod munkájában. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg bennünket. Amen. Magunk csendjébe saját könyörgésünket vigyük Isten elé. Amen. Most pedig fennállva imádkozzunk az Úr Jézustól tanult imádság szavaival. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.